tudom, mindenütt így van ez a világon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, és talán sikerül neki, hogy a könnyeket nevetéssé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassa. És ekkor a szomorúság és a szenvedés csak álmok lesznek, amiket már mindenki rég elfelejtett.
Kedves Mária Rádió hallgatók, dicsértessék a Jézus Krisztus! Az aranykor júniusi adása következik, s benne egy Szent Mónikás néni, Magdus néni élettörténete. De mielőtt megosztanám a kedves Mária Rádió hallgatókkal, egy éneket szeretnék elénekelni, amit Magdus néni is nagyon szeretett, Ima a hazáért. Én Uram, Istenem, vigyázz ránk, ne hagyjad elveszni a hazát, sírva kér két szemünk, irgalmazz mi nekünk, emeld fel magadhoz nemzetünk. Szeretet fényeig mi bennünk, míg élünk, hiszünk és remélünk. Vigyázz ránk, nyújtsd kezed, utalmazz népedet, az ősi nagy magyar nemzetet. Szűzanyánk, szeplőtlen Mária, hozzád szássuk magyar sóhaja. Kérd értünk fiadat, megváltó urunkat, óvjas védje országunkat. Míg igaz magyar él a földön, nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön. Bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, a szűz anya is velünk lesz. Bármi volt, bármi lesz, a magyar lesz, Így élet újjá majd a nemzet. Kedves Mária Rádió hallgatók! In memoriam Magdus néniért a Szent Monikás közösségünk élet legidősebb tagjáért 2018. május 1-én az édesanyák ünnepén lesz 5. éve, hogy megalakult a Celldömölk és környéke Szent Monika közösség. Magdus néni éppen a születésnapja után pár nappal elsőként jelentkezett a fiatalok után az idősebb nemzedékből a közösségünkbe. Hűséggel, szeretettel imádkozta minden reggel, felébredés után, szavai szerint, a Szent Monika közösségünk napi imáját. Istennek hála, hogy életének utolsó nagyon nehéz szakaszán kísérhettem őt. Minden napjai szakadatlan imában teltek. Érkezésemkor jóízű beszélgetésekkel, közös imádságokkal teltek. Az utolsó hetekben az irgalmasság Jézus képe előtt az irgalmas rózsafüzért imádkoztuk papokért, és egy tizedet a papokért, és egy tizedet szenvedőkért és haldoklókért. Még régebben Sümegről hoztam a ferences kegytemplomból egy két szent szívet ábrázoló, gyönyörű kis engesztelő képeslapot. Egyik oldalán Jézus szentsége szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve, másik oldalán pedig egy emgeszelő imádság. Ez azért is nagyon fontos volt számunkra, hiszen a Szent Mónika közösség megalakulásakor közösségünket a két szent szív oltalmába helyeztük. Magdus néni nagyon boldog volt ennek a sümegi kegyképnek, és minden nap elimádkozta, amikor pedig hát ismétlődtek a kórházba való beszállításai, a ridikülyébe tette, hogy bármikor, ha a mentő viszi, a kórházban is mellette és vele legyen ez az imádság, és amíg tudja, el tudja imádkozni ott is. Éppen piacnap volt, és mivel adventi idő volt, a roráté után nagyon korán a piacra mentem, bevásároltam, és egy kis ajándékangyalt is vettem, és elindultam, hogy meglátogassam őt. Nem tudtam, mikor van a Celldömölki Kórház elfekvő részlegén a látogatás, gondoltam, megnézem. Nem voltam ismerős, így igen sokat kellett keresgélnem, mire megtaláltam a bejáratot, és láttam, hogy bizony 8 óra körül még ide nem lehet bejutni, mert délelőtt van ugyan látogatás, 1 óra, 10-től 11-ig, és délután pedig 15-től 17 óráig. Én messziről érkezem, vonattal, nincs autóm, tehát szerettem volna belépni, de egy erélyes hang megállított, és az asszisztens közölte, hogy ide most nem szabad bejönni. Én kértem, hogy akkor lépjen közelebb, mert tegnap telefonált egy idős néni, akit ide behoztak, és szeretném őt meglátogatni, de ha nem lehet, akkor kérem, hogy amit hoztam, azt legyen szíves, vegye el, és vigye neki, és mondja, hogy szeretettel küldöm. Éppen ekkor érkezett a főorvosasszony, az asszisztens közölte a főorvosasszonnyal, hogy a illető hölgy messziről érkezett, látván ugye a nagy hátizsákot a hátamon, és szeretné meglátogatni Sági Jenőné Magdus nénit. Csak rövid időre volt a válasz. Nagyon boldog voltam, és amikor beléptem a 4 személyes korterembe, Magdus néni az ágy szélén ült, reggelizett, óriási örömmel fogadott, és az első szava az volt, hogy Anna, nem kaptam vizet, kérlek, adj vizet. A hátizsákomból kivettem az én kis zarándok üvegemet, megtöltöttem, mert már nem sok víz volt benne, és hát ő kétségbe esettem, mondta, hogy de Anna, ez a tiedé, mondom, most már a tied, Magdus néni, én majd pótolom a hátizsákomba az úti zarándok utamra való vizecskét. Letettem a kis üvegangyalt, egy kis mandarint, megöleltük, megpuszítottuk egymást, beszélgettünk. Éreztem, hogy nagyon szorított, nagyon ölelt. Éreztem, hogy talán ez az utolsó találkozásunk itt a földi életben. Néhány nap múlva karitász ünnepség volt a kolostorba, és Ferenc atya éppen bent járt Magdus néni látogatni, szentségekkel ellátni, vele lenni egy kicsit, és visszatértekor bizony szomorú volt az arca, és mondta, hogy Magdus nénit becsövezték, és nagyon beteg, és haldoklik. Azonnal felállt a ünneplő közösség, és közösen imádkoztunk a szűzanyához, az Úrhoz, hogy enyhítse meg a szenvedéseit, fájdalmait. Nagyon boldog vagyok, hogy életének utolsó szakaszában egy kicsit Cirenei Simonja lehettem. Mert keresztény vagy, bárhol is vagy, minden erőddel meg kell próbálnod jobbnak, különbnek lenni a többieknél. Különbnek az iskolában, különbnek a munkahelyen, különbnek a családban, különbnek az élet minden területén. Különbnek, mint barát, mint házastárs, különbnek, mint ember. Különbnek lenni lelkületben, gondolkodásmódban, egész magatartásodban, de mindenek előtt különbnek mások, főleg a gyöngébek iránt tanúsított szolgálatkészségben. Mindezt azonban semmiképpen nem szabad összetéveszteni a följebb valók iránti szolgalelkűséggel. És amikor azt tapasztalod, hogy ezen jellemvonásaidért egyesek téged levegőnek néznek, meg kell mutatnod, hogy külön vagy alázatosságból és szerénységből is. És példát tudsz adni abban is, miként viseli el a keresztény jellem a mellőzést, a félreállítást, a semmibevevést. Mert hosszú távon nekünk lesz igazunk. De most az a dolgod, hogy erkölcsi tőkét kovácsolj magadnak. Mestered tudni fogja, mikor és miben szólít téged újabb harcmezőkre az állandó tökéletesedés és készenlét felé. Várni az Úr parancsát. Légy éber! Apró cseprő bántások pedig ne keserítsenek el. A király sem mozgósítja hadseregét, mert megcsipte egy szúnyog. És ugyanúgy király marad. Lélekben te is az maradsz. Fölül maradsz, ura maradsz a helyzetnek bárhol is, ha bensőséges ima élettel mindennapos kapcsolatot tartasz a mennyei atyával, és nem engeded kizökkenteni magad Krisztus barátságából. Ne lepődj meg, ha a munkahelyeden már az első nap tömény durva lelkűséggel találkozol, és úgy érzed, ebben a légkörben egy napig sem bírod tovább. Krisztus őket is szereti, s talán azért küldött téged oda, hogy megváltásának művét éppen te folytasd közöttük. Mi lesz velük, ha te is visszautasítod ezt a küldetést? Prohászka Otokár püspöktől olvastam. Sok a szemét körülötted, ne bánkodj, légy te a kis világ fölötte. Imádkozz értük, keresd meg a leggyöngébbet, a legelesettebbet, és állj melléje. Dolgozz ki újabb és újabb terveket, és ha százszorosan nem sikerül, megint újabbat. Csak soha föl ne add. Ha évekbe telik is, előbb-utóbb súlya, tekintélye lesz szabadnak, és szabadon életeden keresztül Krisztusnak. S ha csak egyetlen lélekben sikerült is fölébreszteni a végtelen Isten utáni szomjúságot, ha csak egyetlen embernek adtad vissza az életbe vetett hitét, fáradozásod már nem volt hiába való. A világot szebbé, jobbá tetted, és életednek megvolt az értelme. Egy fiatal koromban írott verset szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, az a címe, hogy Csend. 1994-ben íródott. Hallgatom az éjszaka csendjét, mely élettel teli, Csak a városi zajhoz szokott fülnek süket a csend. Az akváriumban a kisegés serény gyűjtögetésének neszei és a kispocok lázas munkálkodása, fiam tengeri malackának jó lakott szuszogása, és a nyitott ablakon a messzi kutyák ugatása jelzi, a csendben is él, lüktet, zajlik az élet. Gondolataink kavargása, képzeletünk játékos kergetőzése, mind csendes, de az életed nem látható, nem látható, nem hallható. Ami látszik, az csak a külső, a másoknak jelzés, vagyok, vagyunk, de magunknak belül vagyunk. S ha megtapasztaljuk az életcsend, az élő csendben magunkat, boldogok leszünk. Kalkuttai Teréz anyától idézem a következő gondolatokat. Az emberek esztelenek, következetlenek, és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéli cselekedeted. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz. Mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség s őszintesség sebezhetővé tesz majd. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. Mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségre. De ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van. Haverést kapsz érte cserébe, akkor is. Mégis a legjobbat add a világnak, abból, amit csak van. És íme egy Szent Mónikás, Magdus néni életútja, élő emlékek címmel az országos hírhozó újságba is megjelent tudósítás a Cerdömölki kesztyűgyár múltjából. A visszaemlékezések során az élmény lehet örömteli, de lehet fájó is. Az emlékezés sokszor megszépül a múltad, bár nem felejtjük küzdelmeinket, harcainkat, melyben embersorsok fonódtak össze, munka folyamán gondjaink, örömeink hordozásához vállunkat adtuk egymás terheinek a viseléséhez és továbbviteléhez. Hol sírás, hol nevetés született a közös emlékezésből. Magdus nénit a Celdömölki templomból ismerem. A reggeli szentmiséken találkozunk, amikor a kis falomból beutazom a városba. 2013-ban elsőként lépett be az idősebb korosztályból a Szent Mónika közösségünkbe, de régi oszlopos tagja a Rózsafüzér társulatnak is. Lelkes, hűséges, kitartó. Tűzön, vizen keresztül is megvalósítja, amit elképzelt. Hogy ki is ő valójában? Egy könyvet kaptam tőle nemrégen elolvasásra, melyből kirajzolódott élettörténete, mely 26 éven át összefonódott a kesztyűgyár történetével. Dr. Uszkó Zoltán a könyv írója, pedagógus, majd iskolaigazgató, jelenleg nyugdíjas, a Celdömölki Helytörténeti Csoport aktív szellemi műhely tagjaként Celdömölk életét, múltját kutatja, s felderítve az értékeket elénk tárja örökségünket. Két régi munkatárs találkozik a Celdömölki sírkertben, és az ő szívükben fogalmazódik meg az a gondolat, hogy ne engedjék feledésbe merülni a régi szép emlékeket. Ők ketten, Sági Jenőné Magdus néni és Kapui Gyula zenész. A szívükből kipattanó gondolat mentén megszervezték a felejthetetlen nagy találkozást, hogy együtt emlékezhessenek. Elhatározták, hogy a találkozót megszervezve találkozhassanak az egykori kesztyűgyári munkatársak, akik még élnek, hogy együtt emlékezhessenek mindazokra, akik a föld alatt alusszák örök álmukat. Magdus néni összeírta a kötött kesztyűrészlegben dolgozók nevét, akikre emlékeztek, s azok további neveket, akikre ők is emlékeztek. Kapui Gyula pedig felkereste azokat az üzemeket, amelyekből a Celdömölki részleg származott. Közel egy éves szervező munkájuk nyomán Celdömölki Műszaki Szakiskola aulájában, e találkozó színhelyén, egy kiállítás nyílt a kesztyűgyár egykori termékeiből. 300 még ma is élő egykori dolgozót sikerült az emléktalálkozóra egybegyűjteni. A celdömölki kesztyűgyár az egész világon ismert lett kiváló termékei révén, s most már nagy bánatukra a megsemmisülés veszélyezteti, gazdátlanul, némaságba burkolózva, élettelenül, a semmittevés szelleme lengi körül. S bár az emlékezők lelki füleikkel ma is hallják a kesztyűkötőgépek vidám és halk surrogását, amely a fülünkbe cseng még ma is, s az egykori kesztyűgyári művezető Kapui Gyula kedves hangszerén felcsendül egy régi sláger. Nekünk találkozni kellett. Nekem is, Magdus nénivel. A közösségünknek is, Magdus nénivel. A könyvben megörökítették az egykori kesztyűgyár dolgozók nevét, és gyertyát gyújtottak halottaik emlékére, miközben felolvassák nevüket. A múlt. 1959 körvonalazódott a megyei iparfejlesztés koncepciója. 1962 a celdömölki kesztyűgyár létesítése, melynek bábája a nagysimonyi születésű, akkori könnyűipari miniszter Nagy Józsefné volt. 1962 a szabott kesztyűrészleg Vászról leköltöztetése. Egy év múlva, vagyis 1963-ban a már felavatott gyárban 1.275.000 pár kesztyű készült el, melynek 90,5%-a exportra készült. Az akkori vezetők a gyár építésével egy időben elkezdték a leendő dolgozók betanítását. A betanulásra a Celdömölki Háziipari Szövetkezet legjobb dolgozói közül választották ki, 5 fő betanuló került Vászra az anyagyárba. Kis időn múlva Celdömölkön is beindul a betanítás folyamata, a váci kötött tárugyár részlege költözött le gépeivel, az épülőben lévő celdömölki részlegbe. Az 5 fős csoportnak, köztük Magdus néninek rengeteg munkafolyamatot el kellett sajátítaniuk, de közben szakosodtak is. Magdus néni az üzemszervezést kapta első tantárként. Lassacskán életre kelt az új gyár közel 100 betanított munkással. Bár sok volt a gond, hiszen az anyagyártól leszállított gépek már nem voltak korszerűek, de vasszorgalommal, ha néha fogcsikorgatva is, de teljesítették az előírt szigorú normát. Tárnoki Gáborra, a budapesti finom kötött árugyár művezetőjére várt az a feladat, hogy a leendő gyár gumitextil részlegének vezetőjeként elsajátítson egy olyan munkafolyamatot, amely egyedi volt, speciális profillal. Ortopéd rendeltetésű, ortopéd orvosok által felírt gyógyeszközöket kellett gyártani. 9 fő került Tárnoki Gábor mellé, hogy megismerjék a gyár munkafolyamatait, olyan szinten, hogy majd a celdömölki gyárban a termelést irányítani tudják. A 9 fő között volt Kapui Gyula, a nagy találkozás egyik megálmodója. Celdömölkön folyamatosan indult a termelés, ahogy a gépek megérkeztek Budapestről. Tárnoki Gábor családias, összetartó, egymást megbecsülő csoportot kovácsolt össze. Az együvé tartozás és a szorgalom, az egymás megbecsülése és segítése magas rangra emelte a gyárat. Celdömölkön, ahol dolgozni és ahová tartozni, rangot jelentett. A másik szakmány kötött kesztyűgyár részleg, gyártórészleg szervezése Sági Jenőné, Magdus néni feladata volt, aki kis csapatával Győrben tanulta az üzemszervezés fortéjait és indította be a termelési folyamatokat Celdömölkön az új gyárban. Az avató ünnepségen megjelent a könnyűipari miniszter Nagy Józsefné is. 63-ban már 207 celdömölki és környékbeli falvakból való fiatalasszony kapott munkát a kesztyűgyárban. 1964-ben újabb gépek érkeztek, megnőtt a kereslet az országban, sőt Európában, a tengeren túli országokban is kiváló minőségben gyártott termékeik iránt. Aztán folyamatosan kezdett kiépülni a teljes emberi munkás élet. Lassan helyet és időt kapott a kultúra, a szórakozás, összejöveteleket, kirándulásokat szerveztek. 65-ben már teljes gőzzel üzemel a celdömölki kesztyűgyár, évvégéig 1,5 millió kesztyű kellett gyártaniuk. Az igazi emberi közösségben nem csak a munkájuk, de a környezetük, a társadalom is szebb és jobb lett. Magdus néni is azt vallja, jó volt itt dolgozni, jó volt egy csapatba tartozni. A győri kötött kesztyűgyár Celdömölki telepe gyárépületet megörökítő jubileumi fényképén még fiatal fenyőbokrok díszelegnek. Ma már sudártermetű fák hirdetik az idő múlását, melyben emlékművé váltak szorgos asszonyok, leányok örök emlékművévé. Egy alkalommal elnyerték a kiváló vállalat címét. Néhány szót szeretnék még Magdus néniről szólni. Vörös keresztes munkájáért és mint kiváló véradó bronzfokozatot ért el. Első munkahelye a Celdömölki Háziipari Szövetkezet 51 és 62 között. Itt dolgozott, mint szövődei dolgozó, majd később vezetője lett a textiles részegnek, s végül, mint munkahelyet, mikor a kesztyűgyár létesült, négy társával elindult Vácra, hogy elkezdjék a betanulást a leendő üzem alsó és középszintű vezetésére. Megtanulták a kesztyűgyártás minden folyamatát és fortéját. Magdus néni lett a gyár első üzemvezetője, később szakmányvezető, majd varodai művezető. 63-ban a gyáravatáskor megkapta a könnyűipari kiváló dolgozója kitüntetést, 38 évet dolgozott, ebből 26 évet a kesztyűgyárban. 1973-ban a kiváló munkáért kitüntetést vehette át, nyugdíjba vonulásakor pedig a munkaérdemrend aranyfokozatát. Emlékezetébe örökre megmarad a szép brigádélet, ahol az emberek egymást megszerették, megbecsülték, bajaikban segítették egymást. Közös mozik, betegtársaik látogatása, szép nyugdíjas találkozók. Jó visszagondolni, írja önvallomásában Magdus néni, milyen szép és jó volt, amikor az emberek így törődtek egymással. Köszönöm Magdus néninek, hogy kezembe adta a kesztyűgyári vallomások könyvet, amelyből egy csodálatos élet tárult elém, kemény, szívós szorgalommal dolgozó emberek élete, akik még élték a szívjóságot és az önzés helyett a nagyhajtások pillanataimban is emberek, jó, szerető szívű, egymást támogató emberek tudtak maradni. Köszönet ezért a nagy találkozás két megálmodójának, Sági Jenőné Magdus néninek és Kapui Gyulának, hogy az emlékkönyvben megszülethetett, s hogy a kései utódok is büszkén vallják majd, igen, Celdömölkön, az én városomban európai hírű gyár működött. Kedves Magdus néni, köszönjük, hogy a múltban megteremtettétek a jelent, és kedves fiatalok, rajtatok a sor, hogy értéket, szépséget teremtsetek otthonaitokban és a környező nagyvilágban. Mi az idős generáció, imádsággal kísérjük erőfeszítéseket. Nyugodj békében, drága Magdus néni! Egy kis üvegangyallal érkeztem, Vasvár Szentkút forrásvizével, és a kis üvegcsében szentelt vízzel a beteg látogatásra. Kinyitja szemét, ránk mosolyog, keresztet rajzolok a homlokára, s a szívére mutat, oda is. Szimbólum, szeretlek benneteket, üzeni a jelbeszéd. Peregnek a könnyek, és imádkozni kezdünk. Szájáról le lehet olvasni, velünk imádkozik, kezünket kéri. Erősen tartjuk, hiszen erőre van szüksége. A földi élet nehéz szakasz útszakaszán. Arcához hajolok, megsimogatom, megpuszilom. Elhúznám a kezem, de megszorítja. Ne menj még, kérleli a keze, maradj még, kérlek. Lobog a betlehemi láng, a béke láng, s aki hozta, a másik kezét tartja. Imánk az égbe száll. Mennyi meghitt pillanat, ahol érezhetően Jézus és édesanyja Mária is itt állnak, hiszen hűséges rózsafüzéres lánya készül a nagy útra. Szent Mónika közösségünk legidősebb tagja ő, 85 éves. Mondják, az üvegangyal halála előtti napon leugrott a kis szekrényről és összetört. A Teremtő hazahívta e törékeny földi létből, ahol sok jót tett. Nyugodj békében, szizanya hűséges leánya. Próbálom megérteni a szigorú látogatási rendet, bár egy autóval nem rendelkező látogató számára, aki messziről érkezik, nehezen betartható. Szomorúan tapasztalom, hogy a beteg ágyak mellett nincsen szék, a látogató nem tud leülni a beteg mellé. Hogyan is teremthet bensőséges kontaktust, ha a beteg fölé magasodik, vagy meggörnyedve odahajol? Talán egy kis összecsukható horzátszék elférne az ágyak mellett, csak le lehessen ülni. A hozzátartozó nem egy-két percre jön, szeretne időzni, szeretne simogatni, kezet fogni, imádkozni, akkor is, ha a beteg láthatólag nem tud visszakommunikálni. A lélek és a test rezdülései, a szemből lepergő könnyek mind azt jelzik, igen, érzi. Érzi, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk. Érzi az érintésünket, erőt ad számára. A simogatás megmelegíti, felmelegíti a félelemtől dermedt szívét, hiszen nincs egyedül, vigyázzák, óvják. A látogató is szorong, hiszen rendkívüli a helyzet, mert sem a neveltetés, sem a társadalom nem készíti fel erre a helyzetre. A hitben élő látogatót segíti az imádság, amit ilyenkor nem csak a betegért, de egy kicsit magunkért is mondunk, hogy ne rohanjunk el, hanem tartsunk ki, segítsük az elmenőt, de a magunk lelkének békéjét is megteremti majd ez az együtt töltött idő. Az irgalmas szeretet képviselői, üzenethordozói vagyunk ezekben a pillanatokban. Ne sietessük sem a beteg, sem a hozzátartozó, a látogató elmenetelét, hiszen mindennek rendelt ideje van, és az időt nem az ember méri ki. Istentől kapott létünkre Isten szeretné rátenni a pontot, a szenvedéssel teli életre a felkiáltó jelet. Mert egy beteg betegsége nem csak a beteget szorítja rá a szembenézésre, hanem a családtagokat, barátokat, ápolókat és magát az orvost is, aki szintén a beteg mellett áll. A szembenézés nagyon kényelmetlen. Szeretnénk elodázni, elhessegetni, nem tudomást venni róla, de hiába. A halál könyörtelenül közeledik. Készülni kellene rá, lélekben, megtisztultan, békével várni. Isten folyamatosan küldi a jeleket, barátaink, családtagaink vagy saját betegségeink által, hogy legyen időnk a szembenézésre, mindent elrendezni, megbocsátani, megköszönni, elköszönni, elengedni. Ezek a lépcsőfokok szükségszerűek. Ha ki akarunk hagyni egy lépcsőfokot, vagy át akarjuk ugrani, visszazuhanunk, elesünk, és a szenvedés csak erősödik. Erősítsük egymást. Ez emberi szabott törvény. Légy hát irgalmas, kedves ápoló személyzet, kedves családtag, kedves látogató, vagy jó barát. Bármelyik minőségben is, vagy egy beteg közelében, ne feledkezz el erről, s tégy meg mindent, ami rajtad áll. Nehéz lecke, mit tanulnunk kell, de nem megvalósíthatatlan. Kicsit nehezebb a mai rohanó, irgalmatlan, rideg világban, de rajtunk áll, s a szívünkön, hogy mit teszünk értük az elmenőkért, a betegágyon szenvedőkért. Dienes Valéria gondolataival búcsúzom, a magam 13 évnyi idősek otthoni hivatásom gyakorlása során e szerint próbáltam élni. Újad básod legyen, ha szenvedőhöz nyúlsz. Ahol egy kisleány fut át a szivárvány alatt, ahol az ifjak alkonyatkor szerelmet vallanak, ahol az erdőben két öreg tölgy egymásnak bólogat, ott még egy csepp emberség maradt. Ahol megszűnik a világon a gyűlölet harag, ahol egy akkord nyomán a falak végleg leomlanak, ahol reggel a rádiótól jó kedvű lesz a nap, ott még egy csepp emberség marad. Ahol érezni a kimondott szó nem röpke pillanat, ahol az élet érték s mögötte ezernyi áldozat, ahol az orvos, a fizikus, a tanár szava nem csupán panasz, ott még egy csepp emberség maradt. Ahol a kereskedő ajándékként könyveket osztogat, ahol van még marék föld, s lesz ki majd arat, ahol nyelved, neved értik, ahol lehetsz önmagad, ott még egy csepp emberség marad. Ott még egy csepp emberség marad. Szeretettel búcsúzom az Aranykor mai adását, Szent Marikás néni élettörténetét, Magdus néni életét címmel szerkesztette és vezette Pap Anna, a Szerdömölki Mária Rádió önkéntese. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
még távoli az álom, s utazik a széllel. De párnát halkan súgja most a hold, s az éjjel.